Isten igényét, János evangéliumának 9. részéről olvasom, a 24-től a 38. versig. Ha tehetjük felállva, olvassuk. Oda hívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Isten, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt neki. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő és az ő akaratát keresi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Majd olyan történetnek a bűvületébe kerülhetünk, mert egy csodálatos történet, ez a vakon szülött meggyógyításának a története, amely meglehetősen hosszú, terjedelmes leírása van János evangéliumában. A történetnek a bevezetése az tulajdonképpen egy születésétől fogva vak ember Jézussal való találkozásáról beszél. Jézus tovább indul, az előző részben is halljuk, ahogy tanít, ahogy bűnbánatot, bűnbocsánatot hirdet, megtérést, ha valaki aki hisz ő benne, az meglátja az Isten, ha megtartja az ő beszédét, nem lát halál örökké, ahogy ez soha örökké, ahogy ezt Károly fordítja. És most itt állunk egy találkozásnál, egy teológiai kérdéssel vezeti be János ezt a beszélgetést, és azt a Jézussal való találkozást. Valaki azt kérdezi Jézustól, vagy kivétkezett, hogy ez az ember vakon született, ő vagy a szülei. És ez egy fajta gondolkodás, feltételez, egy teológiai látás, amely bizonyos értelemben, ha hosszabban kivetítjük, közben is fogunk ezzel a gondolkodásmóddal találkozni a farizeusoknak a gondolataiban, valamiféle jóléti evangéliumról szól, mondanánk ma. Az, aki Isten igéjét komolyan veszi, és megéli azt, ahogy ezt közben a farizeusok is elmondják, ha azt szerint él, akkor kérhet dolgokat Istentől, és meg lesz neki.
farizusok azt mondják ennek a fiatalnak, de tehát bűnben születtél, bűnös vagy, úgy, ahogy vagy. Tehát az ítélkezésnek a szavával, majd erről külön szeretnék szólni. Közeledj hozzá. Maga ez a gondolkodásmód, és párhuzamba állítanám még egyszer, mondom ezzel a jóléti evangéliummal, amely azt mondja, hogy ha valaki Isten gyermekévé lesz, akkor nem lesz szegény, nem lehet szegény, és nem lehet beteg. Isten gyermekei egészségesek. Ezt a gondolkodásmódot talán már mi magunk is, találkoztunk ezzel. Ez egy zsidós gondolkodásmód. A Biblia embere a választott nép között elterjedt, hogy Isten népe, ugye, életében, ha valaki valamilyen fogyatékkal bír, valami nehézséget hordoz az életében, az az Isten figyelmeztetése, számonkérése, büntetése. És engedjenek meg most egy egészen személyes példát, még mielőtt a mai igéhez hozzá kezdeni. Emlékszem, amikor édesanyám meghalt, akkor apámhoz többen jöttek vigasztalni őt. Később mondta el nekünk, amikor már igazán értelemre jutottunk, hogy volt valaki, aki eljött, egy ilyen profétai lelkületű ember, és azt mondta neki, hogy János, vizsgáld meg az életedet, hogy valami bűn van az életedben, mert a feleségedet az Úristen elszólította. Ez egy végső vigasztalás lehetett volna talán. Apám, aki az Úristen nagyon szoros, aki az Úristennel nagyon szoros kapcsolatban volt, érte meg, és azt mondta ennek az embernek, ő mondta el ezt nekünk, fiainak, hogy azt válaszolta erre, hogy Sándor, vagyok én olyan jó kapcsolatban az Úristennel, hogyha valamit mondani akar, azt majd nekem fogja elmondani. Nem neked. És én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy az Úrral való kapcsolatunk élő legyen. Ez a legfontosabb. És akkor olyan tanítások, gondolkodási rendszerek, amelyek meg az a célja, hogy valahol meggyengítsenek, elerőtlenítsenek. Akár azáltal is, hogy ítéletet hirdetnek felettünk, bár hiszük, hogy az Úr az ítélettel együtt mindig a kegyelmét is közvetíti. A kegyelem és is irgalom nélkül nincs ítélet. És ítéletben is benne van a kegyelem. Talán éppen az imént Jeremiási szíralmakban is olvashatjuk, amikor elpusztul Jeruzsálem, földig rombolják Jeruzsálemet a babilóniaiak, akkor is Jeremiás énekel, csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Mindennek vége, mondhatná valaki. Lezárul, vége az életnek, de nem. Az Istennel van nekünk dolgunk, és az vele való kapcsolat örök. Örök élet. Úgy, hogy itt a korábbi versben is olvasjuk, hogy ki hisz benne, annak örök élete van. Az nem hal, nem lát halált soha örökké. Itt tudjuk jól, hogy a folytatás, a tanítványok ilyen kérdése után Jézus azt válaszolja, senki nem vétkezett. Nem azért van a betegség, mert vétkezett volna valaki, hanem azért, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. Hogy ezen az eseményen keresztül is látható legyen, hogy hogyan dolgozik az Isten. Mert amikor a legnehezebb idők következnek, amikor szorosságba jut az életünk, mindannyian átértük már valószínű, és mindannyian megtapasztaltuk, akkor olyan közel kerülünk Istenhez, és olyan közel érezzük őt magunkhoz. Akkor kinyílik a szívünk. A szomszédok se ismerik meg azután, amikor Jézus meggyógyítja ezt az embert, mert ugrok a történetbe, ugye nyálából sarat csinál, megkeni a szemét, utána elküldi a Siloám tavához, és úgy jön vissza ez az ember, hogy lát, de még a szomszédok se ismerik meg. Ez lehetetlen, hogy az előbb még vak volt, most meg úgy jön itt, mint aki lát, ez egy másik ember, ilyen nincs, ez így nem történik meg, és akkor oda viszik a farizeusokhoz. A farizeusok elé. A probléma az ő számukra nem az, hogy ez az ember vak volt, meg most, hogy lát, hanem a legnagyobb probléma az, az ő számukra még egy újabb teológiai kérdés talán, hogy kérem, szombaton történt ez a dolog. Mi egy kicsit mosolygunk talán, mert már tudjuk Jézus szavait, hogy nem a szombat, nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért, és azt is, hogy az élet az első, és nem a törvény, de ezek az emberek a törvény bűvületében élnek. Ha nincs törvény, vége a kegyességnek. Vége az Istennel való kapcsolatnak, hiszen ott annak idején a Sínainál megígértük, és az imént föl is olvastuk, ugye, a második, Mózes második könyvéből, a megfelelő, 19. részből a megfelelő szakasz, hogy mi teljesíteni fogjuk. Mi azt fogjuk megélni, amit te nekünk rendel. Sőt, ehhez valóban hűségesek. Tűzzel asszal ragaszkodnak ehhez a törvényhez. Minden felül az első, az Istennel való kapcsolatban az ő törvényének a megtartása. Mi tudjuk, hogy ez egy olyan magatartásforma, amely a bizonytalanságot próbálja. És az Istennel való kapcsolatnak a esetlegességét próbálja kiküszöbölni. Valószínűleg tel van a belső bizonytalansága. Ez a külső határozottság nagyon sokszor kompenzálás, szoktuk mondani. Azért mondom, hogy ez így és így ragaszkodok hozzá, mert belül bizonytalan vagyok. Bizonytalan vagyok az élet urában, az örökké való Isten létében, a vele való közösség lehetőségében. Az, hogy Isten irgalma és szegelme minden, amit ő mond, meghaladja, mert ő az életnek az ura. Az irgalomnak és kegyelemnek az Isten. Ha tovább megyünk, akkor a következő pont az tulajdonképpen saját maguk igazolására kitalált gondolat. Nem hiszik el, hogy ez az ember egyáltalán vak volt. Előhívatják a szüleit. Hogyan is volt ez? Szülők azt mondják, hogy hát kérem, így született. Hát ilyet még senki nem hallott. Hogy volt? És akkor a szülők, mivel nem akarják, hogy őket is kirekezték a gyülekezetből, hogy valaki meggyógyította, hogy Jézus Messiásnak mondja, vagy Krisztusnak tartsák, gyógyítónak, orvosnak, prófétának, mert ez egyértelmű volt a zsidó közösségből való kizárásra. És mivel nem akartak a közösségből kimaradni, kizáratva lenni, ezért azt mondják, hogy beszéljetek vele, hát elég idős már, Hát vagy elmondja, hogy hogy volt. Hát, mi annyit tudunk mondani, hogy vak volt. Hogy aztán mi történt, fele kérdezzétek meg tőle. És ekkor kerül fókuszba ez az ember, ez a vakon szülött, mondjuk így fiatal ember. És ez a mai ige szakaszunknak a lényege, vagy a folyamata, elkezdődik a vizsgálat. Röviden szeretném ezt nagyon összefoglalni. A farizeusok tulajdonképpen ez alatt a vizsgálat alatt sokféle módon eszközzel le lehetne rajzolni, meg lehetne írni ennek a történetét, hogy miféle rafinériával, eszközökkel, növénykerülésekkel, szájba sugalmazott beszédekkel közelítenek ehhez a fiúhoz. Végig írtáltam magamnak, hogy milyen módszereket használnak. Minden vizsgálati kérdés mögött van valamiféle előfeltételezés és előítélet. És ezt ki is mondják, sugallják is ennek a fiatal embernek. Mindenkelőtt azt mondja, hogy azt mondják neki, adj dicsőséget a Istennek, ugye így kezdődik, ha visszamegyünk egyel, akkor az ige szakasz. Tulajdonképpen ez nem más, mint az, hogy tedd a kezed a Bibliára, és mondd meg, hogy mondd azt, hogy csak az igazat, és csak is a szintiszta igazat fogod mondani, hetszünk meg rá. Adj dicsőséget az Istennek, és tulajdonképpen oda, bocsánat, menjünk már, ja igen, odaírták másodszor, és dicsőjük meg az Isten, és ott van a következő félmondat már, mert tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Tehát tulajdonképpen itt az első, mindjárt az első alkalom, az első megszólalásuk, ezt kell mondanod, ezt kellene vallanod, hogy ami történt, az egy lehetetlen dolog, az, akivel te találkoztál, az bűnös, előre elkészült a jegyzőkönyv, előre megírták a választ, előre készen van. Ez egy koncepciós perc. Nyugodtan mondhatnánk el erről a történetről. Igyekeznek befolyásolni, vallomást előre kicsikarni. A kereszténység évezredeiben tudjuk jól, sajnos ez a vallás és az egyházi előjárók a törvény részéről nagyon sokszor ugyanígy nyilvánult, mert talán még keményebben és keményebb eszközökkel, nem akarok erről beszélni. Valaki mondta, hogy nehéz helyzetbe jutott, és a talán bibliórán, vagy most nem emlékszem pontosan a személyre, azt mondta, hogy bármit beszélhet, bármiről, csak Jézusról ne beszélj. Ugye? Csak Jézusról ne beszélj. Te keresztény, tudjuk, hogy keresztény vagy. Ez ugye a 20. századnak abban a felében, amiben éltünk, ez emlékezetes dolog volt. Csak Jézusról nem mond semmit. Nem kell azt tudnia mindenkinek, hogy te keresztény vagy. Tedd be, amit akarsz, vagy ami neked jó leszik. Nem kell semmit tenned, csak egészen egyszerűen hallgass az Istenre. Ne halld meg! És tudjuk jól, hogy aki megvallja az emberek elé, az ő nevét, az ő is meg fogja vallani, az ő mennyei édesekkel. Tudunk történeteket, és sok-sok történetet tudnánk mondani kiállásokról, akik aztán a Gulágon vagy a Dunadeltában végezték, mert megvallották az Urat, mert vállalták, hogy elvesztették az állásukat, tudunk itt Magyarországon, egyik helyről a másikra költöztették az országba, egyik munkahelyről a másikra küldték el, és nem beosztásnak megfelelően dolgoztatták. Nem kell semmit csinálni, csak maradj csendben, és ha nem vállalod, annak van következménye.
okoknak
nagyon bős válaszokat ad. Nem fogok mindegyiken végigvenni. De az első, az egy nagyon jó válasz arra, hogy mi tudjuk, hogy bűnös. Érzi, hogy itt van a magja a kérdésnek, itt a sugallatnak. És azt mondja, nem vitatkozom veletek, hát itt ér, ti döntitek el azt, hogy ki a bűnös és ki nem. Én nem tudom, hogy bűnös. Nem tudom. De egyet tudok, hogy én vakoltam, és most látok. Tudjátok, rájön a testvéreim, a tények, azok magunkért beszélnek. Nem a hozzák körített magyarázatra van szükség. A bizonyság tételben sem. Amit én úgy gondolok, nem vallásos tételekre, előírt törvényszerűségekre van szükség, hanem vette az Úr, így cselekedett, átéltük, mondhatta bármit, és kitélhettek bármit éppen, de én átéltem. Én ezt éltem meg. Aztán, hogyha nektek ez nem tetszik, hát tegyetek velem, amit akartok, de nem tudok mást mondani, mint amit az én életemben az Isten kimunkált. Amit elvégzett. Vakoltam, most látok. És ez a bizonyságtétel önmagáért beszél. Önmagáért szól. A bizonyságtételnek egyébként mindig Istenről kéne szólnia. És nagyon sokszor mi hozzátesszük a saját érzéseinket, a saját magyarázatainkat, a saját teológiai látásunkat. Nekünk az Úrról kellene beszélni csak. És lehet, hogy ez két mondat lenne. Én ezt érzem át. Azt a te mit teszel vele, az a te dolgod. Vele megcsinálta az Isten. Bűnös voltam, győztes lettem. Áldozat, drága kegyelem. Ismeritek az éneket? Nem tudok mást mondani. Azt az életet éltem, most meg egy másik életet tudok élni az Isten kegyelméből. Ennyi. Megújított az Isten. Ez történt velem. A farizeusok lépést váltanak. És azt mondják, befejezem, mert az idő eltelt, és félbe fogom hagyni. Nem beszélem végig ezt az egész jegyzőkönyvet, de tessenek újra meg újra elolvasni, mert igen mély gondolatok vannak benne elrejtve. Lépést váltanak. És fölvetik azt a gondolatot, amivel ez az ember most el van foglalva. Akkor, ha ezt tette veled, mondd el, hogy mit tett veled. Mondd el, hogy mit tett veled. Most újra mondd el! Mondtam, hogy tudnám leírni a módszereket is mellé. Ugye ez az a módszer, hogy mondd el, elmondatják újra, meg újra, meg újra a történetet, ugye? Hát, ha valahol majd belebakizik. Majd valahol be lehet ott lépni, mert nem mondik azt. De ez csak a módszer. Nem ez az, amiről beszélni akarok. Most újra mondd el, teli van rossz indulattal ez a társaság, a farizeusok, célirányos, a kihallgatás, sugallt, a kihallgatási módszer is, és mindaz, amit tőle elvárnak. Mondd el most újra, miért akarjátok hallani válaszol a fiatal ember? És nagyon szinte ironikus a válasz, ugye? Amit ő ebbe beletta magol. Talán ti is tanítványok akartak lenni. Pál apostollal kapcsolatban van egy ilyen történet, ugye, amikor elmondja Jézussal való találkozását, és Agrippa király előtt megvallja az ő hitét, és Agrippa kimondja az ő érzületét nagyon őszintén, Azt mondja, hogy úgy beszél, hogy majdnem rávettel engem, hogy én is keresztény legyek. És az apostol azt mondja, hogy én kívánom, nem csak, hogy majdnem, hanem, hogy egészen, hogy az is légy. Én kívánom, hogy ez megtörténjék. Már hallottátok, de újra elmondom. Ha kell, ezerszer is. Újra meg újra. De csak ugyanazt, amit átéltem. Folytathatnánk tovább most ezt a történetet, de itt meg kell most állnunk. Csodálatos dolgok történnek közben. Ilyen még soha nem történt. Mondják, hogy egy vak meggyógyult. Ilyenről még soha nem hallottak. És a vaknak megint van mondani valója. Hát a csodálatos az, hogy ti nem hallottátok, és mégis megtörtént. Ilyet még nem láttatok, de mégis itt van. De mégis az, aki velem találkozott, az az élet ura. Szóval a végső pontot nem akarom elhagyni. A vak hogy elzavarják. Kiközösítik. Arra az ítéletre jut, amitől a szülei féltek, hogy ők is arra jutnak. Kiközösítik a gyülekezetből. És ez olyan régóta kísér, évtizedek óta a történetnek ez a fordulata. Tudjátok, amikor minden beborul körülöttünk, amikor a hegyek megmagasodnak, és nincs kiút, és a tegnap néztük azt a viharba folytatódó úszóbajnokságot, Európa bajnokságot, talán láttátok. Az embereket mit kellett kimenteni a hatalmas vízből. A hatalmas hullámok közé, vége a versenynek, lehújva minden. Nincs Európa bajnokság ebben a számban. De olyan csodálatos dolog az, hogy Jézus mégis ott van. Amikor magára marad ez az ember, akkor Jézus ezt tudja, és elmegy hozzá. És megkeresi újra. Az, aki elkezdte benne a munkát, a gyógyítással, most itt a végén, ebben a lelki gondozói beszélgetésben be is fejezi. Hiszel-e az ember fiában? Hiszel-e az Isten fiában? Ki az, hogy higgyek benne? Nagyon jó, a Kárli fordítás még múlt időben beszél róla, azt mondja, hogy láttad őt. És aki veled beszél, az úgy, látod őt. Most itt van, jelen van az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus. Megragadható módon van itt, hiszel-e? Mered-e rám bízni az életedet? Mindenki kiközösített, terhedett, roskadozva viszed. Hiszek, Uram, rád bízom magam. Imádni, elkezdi imádni. Majd meghívásunk van egy olyan életre, amelyben nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyva. Olyankor se, amikor már csak magunkra számíthatnánk, úgymond, mert Jézus lép be a valóságba, a mi életünk valóságába is. Csak annyit kérdez, hogy hiszel-e? Hiszel-e bennem? Hiszel-e az Isten fiába? Rám mered-e bízni magad? És semmi másra nem vársz, csak annyit, hogy bízom benned, Uram Jézus. Csak hogy hiszek benned, Uram, légy áldott.